Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, örvendjünk és vígadjunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött szeretett fiától, az Úr Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvéreim, keresztelőre készülve, dicsőítsük a mi mennyei atyánkat, és kérjük az ő szent lelkét, legyen jelen közöttünk. A 431-es számú énekünknek egyetlen egy versét énekeljük. Úr Isten, kérünk tégedet, keresztelj és moss meg minket.
Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak kövérében nagy bűneinket töröld el, jegyez, mindent mi bennünk megszerez, légy körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mind végig le. Minden mi
a feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasnám kiegészítésképpen a Filippi beliekhez írott levélből, az első fejezet, 6. verséből. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Foglaljuk el a helyünket, testvérek! Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, kedves család és Gergő, Isten hozott benneteket, mindnyájatokat az Úr szent házában. Olyan felemelő érzés itt állni ezen a mai napon, hiszen ünnepnap ez a mai, három dolog miatt is. Az egyik, ami miatt a vasárnap mindig ünnepnap, hogy az Úr megkért bennünket, sőt, mi több, parancsolva kért bennünket, vagy kérve parancsolt bennünket, hogy az ő napját szenteljük meg, hogy a hét nap közül legyen egy nap, a hat nap munka után, melyen dolgozunk, egy nap, mikor az időnket, erőnket nem sajnálva eljövünk, és neki szenteljük. Nem csak ezt az egy órát, hanem ezt az egész napot. És milyen jó lenne, ha ez az ünnepnap folytatódhatna egész héten keresztül, 168 órán keresztül, egy hónapon keresztül, egy éven és egy életen keresztül. Ez az egyik ünnep. A másik ünnep az pedig, hogy egy áldást is kértek ti házasságotokra. Áldást Istentől, hogy kísérjen benneteket további életetek útján. De ebben nem szeretnék én magam most belemenni, hiszen az áldás az nem valójában nem én fogom közvetíteni, hanem Esperes úr. Viszont amit én itt állva elmondhatok, az pedig valóban hozzátok is, mint szülőkhöz, mint keresztszülőhöz, és hozzád, mint Gergőhöz csatlakozik. Ez a harmadik ünnep, hiszen ma megkeresztelünk téged. Hallhattad és hallattátok a szent igét, amely azt mondja, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát. Két dolog jutott így az eszembe, miközben ezt az igét olvastam, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez természetes dolog, hogy itt vagyunk ma, hogy itt ülünk ma. Az is természetes, hogy eljött ez a szép nap, itt vagytok felöltözve, nem csak fizikailag, testben, de lélekben is ünneplőbe öltözve, és ennél természetesebb nincs is. De valójában ez nem természetes. Egyáltalán nem. Mert ez kegyelem. Hogy itt lehettek, hogy itt lehetünk mi magunk a gyülekezetben, a szolgálók, a gyülekezeti tagok, s mindnyájan. Ez nem természetes, ez Isten kegyelme, hogy bennünket úgy szeret, és megtart, hogy meghív ide magához, és haza akar bennünket kísérni. A kegyelemben, miközben meg sem érdemeljük, megkapjuk ezt a szeretetet. Olyan ez, mint amikor a hittanórán olykor elmondom azt, hogy mi is a kegyelem, képzeld el, hogy egy király előtt állsz, és szörnyű dolgokat tettél, mondtál, mulasztottál, és megérdemelnéd, hogy bebörtönözzön, megérdemelnéd, hogy akár még el is ítéljen egész életünkre a börtönben, és akkor azt mondja, hogy nem. Meg vagy szabadítva. És akkor gondolkozunk, hogy miért? Hát, hogy lehetséges ez? És akkor rámutat valakire, aki ott ül nem olyan messze. Igazából nagyon is közel hozzánk. Rámutat Jézus Krisztusra, az ő fiára. És azt mondja, hogy miatta nem. Miatta van az igen az életedbe, hogy meg vagy mentve. Mert ő átvette ezt helyetted. Érted? Meg miattad. És ezt talán el is tudnánk képzelni még jobban ezt a jelenetet, akár egy bírósági tárgyaláson, ezt a felnőttek már jobban értik, hogy mi történik, mikor átveszik tőlünk azt a büntetést, amit nekünk kellene elszenvednünk. Ez kegyelem, Isten megbocsátó irgalma, amely az ő kimeríthetetlen és szinte megfoghatatlan szeretetéből árad felénk. Az, hogy ma itt lehettek, és itt vannak a szüleid, Gergő, és itt vannak a keresztszülő, és itt vannak a tanúk, és itt vannak a család, és itt van a gyülekezet, ez mind Isten szeretetének köszönhető, aki elkezdte a jó munkát bennetek. Egy napon. Sokan azt gondolják, hogy a születés napján nem, hanem jóval előtte. De ez egy döntés. Ti eljöttetek, döntöttetek, hogy Isten, ha már elkezdte ezt a munkát, akkor folytassa is. És az Úr nem marad szó nélkül, mert azt mondja, hogy lehet, hogy a múltban elkezdtem a kegyelmet, a szeretetet a ti életetekben, ezért folytatom is. Hát a kegyelem az nem csak volt, a kegyelem az van. És most van az életetekben kegyelem. Ezért mondja az ige azt, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Tehát bizony az ő szeretetéből, kegyelméből, irgalmából itt lehetünk és folytathatjuk tovább. Persze már nem úgy, mint ahogyan előtte. Mert Isten áldást ad. És Isten áldásával az ő jelenlétét adja az életedbe, Gergő. Ahogyan beszéltük is, most itt nem olyan régen, egy pár perccel ezelőtt, mikor te magad mondtad, a szádból jött ki a szó, hogy igen, hát Jézus meghalt, aztán leszállt a poklokra, aztán utána feltámadott, meg felment a mennybe, uralkodik. Ezt nem én mondom, ezt te magad mondtad. És olyan jó volt ezt hallani, mert volt egy kis beszélgetésünk itt a keresztelő előtt, egy kis mini felkészítő, hogy vajon tudod-e, mit jelent az, hogy keresztelés, tudod-e, mit jelent az, hogy Jézushoz tartozás, Isten családjába való tartozás. És elmondhatom Pál apostollal együtt a szívemben, hogy meg vagyok győződve arról. Ez komoly. Meggyőztél engem, Gergő. És szerintem bizonyára az életeddel, a szavaiddal, a tetteiddel másokat is meg fogsz majd egyszer győzni arról, hogy bizony a te szíved Jézusé, engem sikerült meggyőznöd. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek, mondhatnám azt is, hogy benned a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Ez azt jelenti, hogy Isten munkájának nincs vége holnap meg holnap után, bár ő is pihen vasárnap, mondhatnád azt is, hogy miért nem pihen vasárnap úgy, ahogy mi, ez jogos, de ő is pihen, hidd el, miközben folytatja tovább a munkát bennünk. Ez egy különleges pihenés, ez ilyen tevékeny pihenés. És meddig folytatja? Míg el nem jön Jézus Krisztus az ő napjáig, míg el nem jön uralkodni. Kedves testvérek, szülők, keresztszülők, kedves Gergő, ne felejtsd el, hogy itt vagy, oka van ennek, hogy itt vagytok, oka van ennek, mégpedig az, hogy Isten igent mondjon rátok a továbbiakban, hogy szeretné folytatni a munkát bennetek. Mindezt addig, amíg vissza nem jön az ő egyszülött fia Jézus, hogy tevékenykedjen a ti életetekben, hogy ti magatok is tevékenykedjetek mások életében. Szeretettel, irgalommal és kegyelemmel. Ezt ígéri ma nektek. Jézusért. Ámen. Gyertek testvéreim, fennállva most valljuk meg együtt közösen a mi hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, lépjetek közelebb az Úr asztalához, és hitvallást tételünk után feleljetek a következő kérdésekre. Ide bátran, így, ide szépen. Így, köszönöm. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, hallható szóval felejétek, akarjuk. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről itt egy gyülekezet színe előtt, ha igen, hangos szóval felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hozzátok fordulok most, Istennek népe, református keresztény gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, felejétek hangosan, ígérjük. Most pedig jöjjetek, imádkozzunk egy gyermekért és családjáért. Jó atyánk, Istenünk, te az, aki bennünket tanítasz az életre, minden bölcsességnek a tudására, amely a szeretetben alapszik. Drága jó úrunk, téged kérünk, hogy legyen áldásod Gergőn, szüleim, keresztszülőjén, családján. Minden szavukon, minden tettükön, így az egész életükön. Vezesd őket, drága jó urunkat, a szent lelked által, Krisztus Jézus útján, hogy valóban tudjanak szeretetben, megbocsátásban élni egymás mellett. Kérünk, urunk, hogy kezd el a munkát, és ha már elkezdted, ahogy a te igédben ígérted, folytasd is azt a te fiad Jézus eljövetelének napjáig. Így áld meg őket, szent háromság Isten. Amen.
Picere Gergő, keresztellek téged, atyának, a fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Picere Gergő, Isten fiúhoz tartozik. Áldja meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa feléd orcát az Úr, és adjon te néked békességet, boldog életet. Világítsa meg az ő orcát az Úr te rajtad, és szenteljed meg. Amen.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Biblia átadása készülve most 257. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Bíró István presbiter testvérünk és családja adja át a Szentírást.
Áldás békesség, Bíró Isten vagyok, egyház presbitere. Nős vagyok, három gyerekünk van, és felolvasnám azt az ige szakaszt, amit kiválasztottam. Nem beszéltünk ezt a nagy tiszteletű úrra, én sok filmoni levél fölolvasom, csak a negyedik szakaszt verset. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban.
A párom elfelejtette mondani, egyébként Bíró Istvánné Kati vagyok, az énekkar oszlopos tagja a megalakulása óta. Férjem elfelejtette mondani, hogy két unokánk is van. Annyit szeretnék csak magamról mondani, hogy az én családom, nagyszüleim, szüleim katolikus vallásúak voltak. Én 13 éve konfirmáltam ebbe a gyülekezetbe, még Pap László Ezsike néninél, és akkor ezt az igét kaptam a konfirmációm alkalmából, a Zsoltárok könyve 37. rész, 4. szakasza, gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Hát ez így is van, mert megkaptam azóta is, és nagyon hálás vagyok érte. És egy pár évvel ezelőtt volt egy érdekes álmom éjszaka, és utána a bibliaolvasó kalauzunknak ez a szakasza jött elő, Hoseás könyvének 2. rész 18-19. Fejezete, és eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Hát ez az én vallásom is, hogy megismertem az Urat már felnőtt fejjel, azóta is ebbe a gyülekezetbe járunk a gyerekekkel, unokákkal, és hát mindenkinek ezt szeretném kérni, hogy ismerje meg az Urat és kövesse. És ezt szeretném átadni Nagy István Péternek a Bibliát, szintén presbiternek.
Isten áldja meg István, Isten áldja. Hát ez köszönöm szépen.
Kedves testvérek, a keresztelő igehirdetésben azt hallottuk, az volt a bátorítás, hogy a családokban Istennek szolgálhassunk, és Istennek élhessünk, íme akik átadták és átveszik a Szentírást, mondhatják, hogy ők és házuk népe az Urat szolgálják. Így áldjon meg bennőtöket a Szent Háromság Isten. Testvéreim, folytassuk a mi alkalmunkat, a 257. énekünket keressük még meg. Az éneknek utolsó két verszakát énekeljük el. 257. dicséretünk utolsó két verszakát énekeljük. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Esdrás könyvében, a 7. részben, a 7. rész utolsó két versében, a 27. és 28. verseiben.
Áldott az Úr, őseik Istene, aki arra indította a király szívét, hogy fölékesítse az Úr házát Jeruzsálemben. Kiterjesztette rám a királynak, tanácsosainak és a király minden hős vezető emberének a szeretetét. Én pedig megerősödtem, mert Istenemnek, az Úrnak a hatalma volt velem, és családfőként gyűjtöttem Izraelből, hogy jöjjenek velem.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, élénken él az emlékezetemben az a megható számunkra, a családunk számára, sokáig nagyon erős jelként jelentkező kép és pillanat, amikor az Őrszent Miklósi református gyülekezetben egy konfirmáció alkalom volt. Évről évre természetesen az ifjak kiállnak az úrasztala köré, és elmondják mindazt, amit megtanultak, megértettek Jézus Krisztusból. Néhányan hitvallást tesznek, hogy Jézus Krisztus követői. A gyülekezet egy szívvel és egy lélekkel pedig útnak indítja őket, nem elengedi őket, hanem áldással útnak indítja őket az életbe. Az Őrbottyáni gyülekezetben szokás, hogy amikor kint állnak az ifjú konfirmáltak, akkor nem csak a lelkipásztor emeli fel kezét áldásra, hanem a gyülekezet presbiterjei is ott állnak mögöttük, és ők maguk is megemelik kezüket, a gyülekezet közössége pedig egy szívvel és egy lélekkel énekli, jövel, Szentlélek, Úristen, törzs be szíveinket éppen. És ez a pillanat, ami számunkra, a családunk számára több alkalommal is megható, több mint kedves, mély nyomot hagyó volt, amikor idős nagyapám, aki Parkinson korban szenvedett, remegő kezeit felemelte az unokái felé. Azt gondolom, hogy nagyon szép képe annak, hogy mit jelenthet az áldás. Mit jelenthet valakit útnak indítani. És közben pedig imádkozva énekelni, jöjj Szentlélek, Úristen, töltsd be ennek a gyermeknek, ifjúnak az életét, a te szentségeddel, szereteteddel, minden mennyei ajándékoddal. És milyen szép, amikor Isten áldását kérjük egy család életére is. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be testvéreink életét bőséggel, szentséggel, ahogyan hallottuk, a te jelenléteddel valóságosan. Egy lelkipásztor mondata szerint ugyanis minden, amit az életben végzünk, ő egy picit szűkebbük volt, azt mondta, minden szolgálatunk, amit az életben végzünk, az az Isten áldásától függ. Hogy várjuk-e, kérjük-e és reméljük-e Istennek a munkáját, ami életünkben és szolgálatunkban. És persze költői az a kérdés, hogy szeretnénk-e részesedni Isten áldásában, Isten munkájában. Ha most ezt feltennénk, a mi gyülekezeti, Isten tiszteleti gyakorlatunk nem ilyen, hogy itt szavazni szoktunk, vagy kezeket így felemelni, de egészen biztos vagyok benne, hogy szinte mindenkinek a keze magasba emelkedne, hogy szeretném Isten munkáját, áldását az én életembe. Most ezen a mai napon ennek az ige hirdetői részében is arra kérlek benneteket, hogy ez ne reflexzerű legyen, hanem legyen átgondolt, legyen átimádkozott, hogy Isten áldása valóság legyen a mindennapokban. A Szentírás több olyan emberről beszél az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is, akiről azt olvassuk, azt látjuk, és azt halljuk, hogy ő áldott. Ábrahám, Jákob, József, vagy éppen Dávid. És van közöttük egy olyan valaki is, akit kevésbé ismerünk, bár a református bibliaolvasó kalauz szerint most éppen a róla szóló igei üzenetet olvashatjuk, ő Esdrás, akiről a Szentírás azt mondja, hogy pap, sőt azt mondja, hogy írástudó. Ő az, aki Isten meghosszabbított karja. Egészen konkrétan azt olvassuk itt a 7. részben, hogy Isten jóságos keze volt rajta. És amikor ezt olvassuk, hogy Isten jóságos keze volt rajta, akkor nem felejthetjük el azt a mozdulatot sem, amit egy apa adhat a fiának, megáldalak téged. Nem felejthetjük el azt, amikor Áron nemzetsége fölemelte a kezét, és ránézett egy népre, és azt mondta, hogy áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. A Szentírás szerint a felemelt kéz, a megemelt kar Isten áldásáról beszél. És hogyha a Szentírásnak az a megállapítása Esdrással kapcsolatban, hogy Isten jóságos keze volt rajta, akkor az azt jelenti, hogy megáldott ember volt. Nem egyszer mondja ezt a Szentírás, hanem, ha jól számoltam, 7-szer mondja itt Esdrás könyvében, és egyszer olvassuk még Nehémiás könyvében is. Miért áld meg valakit az Isten? Nos, kedves testvérek, azért, hogy áldással legyen a szerettei számára. Ábrahámmal kapcsolatban a Biblia első könyvének 12. fejezetében van egy rövid mondat. Isten célja az áldásról: megáldalak, hogy áldássá légy a másik ember számára. Az áldás sohasem öncélú, az áldás sohasem önkéntes. Az áldás nem arról beszél, hogy Isten arra bátorítana bennünket, hogy spájzoljunk, hogy minél többet tegyünk a kezünkbe, a zsebünkbe, hogy minél többet tegyünk a szívünkbe, hanem azt, hogy ezt továbbadhassuk. Jézus Krisztus megkérdezi az élettel kapcsolatban: mit használ az embernek, hogyha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mit használ, hogyha mindenünk megvan? Mit használ, hogyha minden betevő, minden jó falat, minden tökéletes ajándék, munka, család számunkra megvan, de ha lelkünkben vesztesek vagyunk? Isten áldása az, ami kihat az örökké valóságig, ami több, mint amit a mi világunk adhat, és nélküle valóban nyomorultak, szegények és esendők vagyunk. Igénk azonban arról is beszél, hogy az áldás ugyan egy ember életén keresztül jelenik meg, de nem pusztán egy ember érdemének a következménye. És nem is az ember érdemének a következménye. Az áldásban nem arról beszélünk, hogy fair az Isten. Nem arról beszélünk, hogy Isten mindenkinek azt adja, ami jár neki. Hanem az áldásban arról beszélhetünk, hogy Isten sokkal többet, sokkal nagyobbat ad, mint amit mi remélnénk és gondolnánk. És nem csak a mi életünkben, nem csak a mi családunkban, hanem szava szerint a múltban, őseink idejében, és reménység szerint a jövendőben is. Amikor először álltam szószéken életemben, teológus hallgató voltam, egyetemista. 1994 karácsonya volt ez a pillanat. Ezen a karácsonyon, illetve ennek a karácsonynak az adventjében volt egy tragikus vonatbaleset. Talán többen emlékeznek még rá, az idősebbek közül Szajolban volt egy hatalmas vonatbaleset. Beárnyékolta egész adventünket, és az első éves egyetemistákat, lelkészeket, akik lelkésznek tanulnak, teológusokat, nem szokták kiküldeni gyülekezetbe prédikálni, hát nem tanultak még semmit, ami ennek az alapját jelenthetné, így bennünket sem küldtek ki, de megkeresett a diákkörnek a vezetője, a legidősebb, a szenior, és azt mondta, hogy el kell menned. Most már tudom, hogy azt mondta, hogy el kell menned Kiskunmajsára, meg Móricz-Gát pusztára, de annyira lelkes voltam, hogy engem is megkértek, hogy menjek prédikálni, úgyhogy nem tudtam, hova megyek. Édesanyámat felhívtam, hogy tudod, anyám, megyek egy S betűs faluba, és édesanyám azt mondta, csak nem Szajolba küldenek most téged. És kiderült, hogy nem, hanem Kiskunmajsa, Móricz-Gát puszta, ez volt az S betűs falu. De emlékszem Kósa István megtisztelt úrra, szolgatársunkra, aki éppen házasságkötésre készült. És mondta, hogy majd a következő tavaszban, nyár elől lesz a házasságkötése. Szomszédos faluban élt a jegyese, átmentünk, ott vacsoráztunk is náluk. Majd amikor hazatértünk, akkor megmutatta a lakásban, a parókián a szüleit, nagyszüleit, dédszüleit egy-egy fotón. És azt mondta, hogy tragikus a mi családunknak az élete. És azt remélem, mondta, hogy Isten átka áldássá fordul. Hogy az a szó, amit a Szentírásban olvasunk, megbüntetem az atyák vétkéért a fiakat harmad és negyed ízig, azaz harmad és negyed generációig, az megváltozik. Hogy megjelenhet benne Isten jó szándéka és jó akarata. Ezzel a reménységgel vagyok, mondta. Miért mondom mindezt? Azért, mert ez a történet, Esdrásnak a története arról szól, hogy Isten az ő munkáját az előző nemzedékek életében kezdte el. Ha elolvastuk tegnap a Bibliaolvasó kalauz szerint, akkor 8-9 generációt említ meg, egészen Áronig a főpapig, hogy hogyan vezette Isten az ő családjukat. És Isten erre hív most bennünket, bennőtöket, hogy az ő áldását ne rekesszétek meg. Az ő munkáját engedjétek, hogy a ti családotok életében is valósággá váljon. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy na jó, de hát az én életemben nem ez történt a múltban. Akkor itt a te személyes felelősséged, hogy megkezd. A 128. Zsoltárnak az írója a következőt mondja. A felirata a Zsoltárnak ez nem bibliai szöveg, ez összefoglalás, de jól foglalja össze a Bibliával foglalkozó lélek. Az Isten félők házán áldás van. És a Zsoltár így szól, boldog mindenki, aki az Urat féli és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő. Gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. Békesség legyen Izraelben. Isten munkálkodik a családok életében. Másodszor azt látjuk Esdrásnak a történetéből, hogy Isten áldása mindig sokkal többet ad, mint amit az ember remélne, vagy amit az ember kérne. Az Új Szövetségben van egy igerész, egy történet, amely arról szól, hogy Jézust 5000-en hallgatják, és beesteredik. Megéheznek azok, akik Jézust hallgatják. A tanítványok ismerve a helyzetet, arra bátorítják Jézust, hogy mondd nekik, menjenek haza, mindenki legyen otthon. Jézus pedig azt kérdezi, hogy mi van nálatok? Mi az, amit tudnátok adni ezeknek az embereknek? Ők összegyűjtik, s ráadásul nem is náluk van, hanem egy kisfiúnál, van 5 kis zsemle, cipókenyér, meg 2 hal. És akkor Jézus kezébe veszi ezt a keveset, megáldja, a tanítványoknak adja, és a csoda ebből az, hogy mindenkinek jut elég. Hogy nem azon megy a vita, hogy ki kap egy morzsával többet vagy kevesebbet, hanem mindenkinek jut elég. Isten áldása mindig ilyen, sokkal többet ad, mint amit az ember el tudná képzelni. Esdrás esetében is így van. Pogány világ. Több ezer évvel ezelőtt járunk. Megszálló hatalmak, deportáció, erről szól Esdrás kora. És akkor jön egy pogány uralkodó, és azt mondja, hazamehettek, felépíthetitek Jeruzsálemet, a várost, felépíthetitek a templomot. Milyen nagy ajándék! Hazamehetsz, és mindent megtehetsz, amire az Isten kirendelt téged. Azt gondolnánk, hogy Esdrás, vagy éppen Haggeus próféta, Zakariás örömükben nem tudják, hogy hová legyenek, de Isten ennél többet mond egy pogány király szájába, Artasasztá vagy Artaszerxész király szájába, azt mondja, hogy nem csak ez lesz az ajándékotok, hogy hazamehettek, hanem Isten törvénye szerint élhetitek az életüket. Nem pogány törvények szerint. Aztán azt mondja Artaszerxész király, hogy az anyagiakról is gondoskodom. A kincstár kirendeli mindazt, ami az építkezéshez szükséges. A babilóniaiak, a pogányok hozzáteszik önkéntes ajándékaikat. És hogyha így is hiány lenne az építkezésnél, akkor a király kincstárából, vagyis a tartományokból befolyt adóból rendezhetitek mindezt. Sokkal több, mint emberi bölcsesség, politikai hatékonyság. Isten áldása. És az utolsó kérdés szóljon így. Miért áldja meg Isten Esdrást? Nos, kedves testvérek, azért, mert Esdrásról azt olvassuk, hogy szívén viselte Isten igéjét. Hogy ismerte és tanulmányozta Isten igéjét. Kedves testvérek, az Isten ismeretnek, az Istennel való találkozásnak elengedhetetlen feltétele, hogy megismerjük az ő igéjét, és hogy foglalkozzunk vele. Isten igéjének ismerete azt jelenti, hogy olvasom a Szentírást. Isten igéjének ismerete azt jelenti, hogy keressen Jézus Krisztust, az élő igét. És Isten igéjének ismerete azt jelenti, hogy hallgatom is az ő szavát. Esdrás írástudó. Nem abból a sorból való, akiket már az Új Szövetségből olvasunk, és akiket az Új Szövetségből ismerünk. Jézus jelzőszerkezetben nevezi meg, képmutatónak mondja őket. Esdrás, istenfélő, tisztségviselő, írástudó. Rajta van Isten kezének minden áldása. És ez az áldás azt is jelentheti, hogy a zsidó hagyomány szerint Esdrás az, aki a 119. Zsoltárt leírja. Az imádságot, a Szentírás leghosszabb imádságát megfogalmazza. És ez az imádság így kezdődik. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, és teljes szívvel keresik őt. Amen.
Jöjjetek, testvéreim, fennállva magasztaljuk Urunkat, 119. Zsoltárunk első versszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy példát adsz. Példát adsz az odaforduló, téged kereső életre. Köszönjük, hogy láthattuk Esdrás történetéből nem csak keserűség a mindennapoknak világa, hanem áldás is lehet. Köszönjük neked, Urunk, hogy áldásodat, jelen valóságodat nem vorod meg tőlünk. Így kérünk, irgalmazz és kegyelmezz a mi betegjeinknek, te légy a gyászolók vigasztalója, az elesetteknek gondozója. Urunk, reád bízzuk azokat a testvéreinket is, akik gyászukban emlékeznek, kérünk, hogy vigasztald és erősítsd őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megkeresztelt gyermekért, Gergőért, az ő családjáért. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért. Add, hogy munkánkat és terveinket a te dicsőségedre végezhessük el. Legyen áldásod, Urunk, kérünk, a mi népünkön és nemzetünkön is, határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinken. Adj békességet, Úristen, a mi időnkben, itt a földön. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Testvéreim, hirdettem, hogy az óvodai hitoktatás jövő héten megkezdődik. Pomázon kedden a mesevár, ez a konténer óvodát jelenti, szerdánként pedig két csoportban, a hét színvirág óvodában lesz. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából az áldozatok és üldözöttek emlékére egyházunk zsinati emlékülést tart 2016. október 14-én, pénteken 13 órától a Dunamelléki Református Egyházkerület székházában, a Rádai utcában. Az alkalomra szeretettel hívnak és várnak bennünket. Egy órakor kezdődik mindez, a Rádai utcai díszteremben emlékülést tart a zsinat, utána pedig 4 órától a Kálvin téri templomban ünnepi istentisztelet lesz megemlékezésben és úrvacsorai közösségben. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2016. szeptember 29-én harang szólt Régiusz Lajosné, született Erdélyi Mária, gyülekezetünk egykori kántora halálának 30. éves évfordulóján. Emlékezett az erdélyi és a Régiusz család. Istenünk kegyelmét és vigasztalását kérjük az emlékező testvéreknek. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz, 6 órától énekkari próba Pomázon. Kedden 6 órakor bibliaóra lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, 7:30-től bibliaolvasókör. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 7 órakor pedig ifjúsági bibliaóra, melyen filmvetítés lesz.
Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. 15 órától jövő héten vasárnap kiskori presbiteri továbbképző alkalom lesz itt templomunkban. 450 éves a második helvét hitvallás, és a hitvallás történetéről, üzenetéről, jelentőségéről dr. Szűcs Ferenc professzor úr tart előadást templomunkban. Mindenkit, nem csak presbiter testvéreinket várjuk erre az alkalomra. A délutáni továbbképző után szeretett vendégséget tartunk, melyhez szeretettel kérjük asszonytestvéreink segítségét és süteményes felajánlását. Kedves testvérek, jó szívvel teszek eleget a budapesti fővárosi kormányhivatal népegészségügyi főosztálya kérésének, amelyben arra hívják testvéreinket, Pomázon lakókat, a 45 és 65 év közötti asszonyokat, akik az utolsó mammográfiás vizsgálat óta 2 évet már kihagytak, és névvel szóló meghívást kaptak, hogy menjenek el a mammográfiás szűrővizsgálatra, melynek helyszíne a Szent Margit Kórház Budapesten. Kérem, hogy ha tehetjük, menjünk el erre minél többen. Ma délutánunkról is hadd szóljak, 3:30-tól kreatív gyermek délután lesz, ezzel párhuzamosan a szülők számára is alkalmat tartunk, témánk ebben a fél évben család és nevelés, titok a családban a mai beszélgetésnek a címe. Egy előadást hallgathatunk meg előre is, Szarka Miklós testvérünk előadását, az előadás honlapunkról is elérhető. 6 órától pedig presbiteri gyűlésre várjuk testvéreinket. Végül, de nem utolsó sorban hirdetem, hogy Isten tiszteleteinket a közeljövőben az interneten keresztül is hallgathatjuk majd. Egyelőre ma a próbaadás zajlik, és akkor fogjuk kihelyezni a megfelelő helyet, ahol az Isten tiszteletek elérhetők lesznek. Egy pici késés, 1-2 perc késés lesz az internetes adás miatt, jelenleg is zajlik most a közvetítés. Kedves testvérek, folytassuk a mi istentiszteleti közösségünket. Házasságkötés megáldására kerül sor istentiszteleti kereteken belül. 25. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Békesség néktek! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett. Örvendezzünk, és vigadozzunk ezen. Amen. Kedves testvéreim! Amikor Isten áldását kéritek házassági szövetségetekre, halljátok az ő hozzátok szóló szavát. Rút könyvéből olvassuk az igét, Rút könyvének első részéből, a 16. és 17. verset olvasom. Ahová te mégy, oda megyek, Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, ott temessenek el. Úgy bánjon velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, kedves István, kedves Júlia! Az Ószövetség egyik legmegrázóbb története és legmeghatóbb része, amit Rút könyvében olvashatunk. Goethe egészen egyszerűen a világ legszebb elbeszélésének nevezte ezt a történetet. Mert maguk a szereplők szólalnak meg benne, láthatják gondolataikat, érzéseiket és elhatározásukat. Ez a vallomás Rút szájából hangzik. És aki nem ismeri azt a nagyon kemény környezetet, amelyben elhangoznak ezek a szavak, azt mondaná, hogy ez egy szerelmi vallomás. Azt gondolom, hogy ez a szövetségi hűségnek a vallomása. Annak a szövetségi hűségnek a vallomása, amiért ti magatok is itt álltok a gyülekezet színe előtt. Azoknak az éveknek a megköszönése, amelyeket Isten kegyelméből együtt tölthettetek el. És annak az útnak a pillanata, amikor tanúk előtt, sok-sok tanú előtt megvalljátok, kimondjátok, ti magatok is, nem csak gyermeketek, hogy Isten hordozott eddig titeket. Isten kegyelmét látjuk most ebben az ünnepi órában és pillanatban. Amikor valósággá válik, mindaz Isten színe előtt is, amit ti egykor egymásnak nagyon fiatalon megfogadtatok. Most nem csak megerősítitek, hanem arra áldást is kértek. Ahová te mégy, oda megyek én is. Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Elképzelhetetlen számotokra más vállalás, más felelősség teljes döntés, mint az, hogy most szándékotokat Isten és emberek előtt megerősítitek. Kétségtelen, hogy mindez szerelemből és szeretetből történik. De többet is jelent. Nem csak azt, hogy vállaljátok egymást, hanem megköszönitek a közös utat, és Istentől várjátok a folytatást. Ahová mész, oda megyek. Nem hagylak el. Egy ember életében, amikor szövetséget köt, akkor annak a szövetségnek a mintáját Isten maga adja. Amikor megígéri a Szentírásban, hogy az embert nem hagyja el. Amikor megígéri az embernek, hogy megváltja, hogy gondviselője, hogy megszentelője, hogy megáldója lesz. A Szentírás legszebb mondata éppen ezért így szól, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Talán sokan megkérdezték tőletek is, hogy miért kell mindezt a templomban megerősíteni. Miért kell idejönni? Miért a népes gyülekezet? Miért nem lehet ezt valahol csendesen, valahol méltó körülmények között megünnepelni? Nos, azért, mert a ti vállalásotok Isten szövetségén, az ő vállalásán alapszik. És igazából, amikor Istennel kezdünk találkozni, akkor elhalványul mindaz, amit mi mondunk. És Isten mellett elhalványul az önzés, megbocsátatik a bűn, és győz a Szent Háromság Isten. Győz, mert ő elkötelezett mellettünk, győz, mert ő elkötelezett mellettetek. Ezért különösen is fontos ez a mai nap. Ifjaknak is mindig elmondom, de hadd mondjam most is, amikor jubileumot ünneplünk, hogy a házasság egy olyan vállalkozás, amelyben, ahol minden jól elő van készítve, ott is beismerhető, sőt beismerendő, hogy Isten nélkül kevesek vagyunk. Imádkozzatok ezért, hogy kísértésbe ne essetek. Kérjétek Istent, hogy legyen segítségetekre, mert Isten életetek minden napján ezt a mai esküvést, házasságkötést szeretné megerősíteni és megáldani. Mit mond Rút számotokra, kedves István, kedves Júlia? Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Törekedjetek arra, hogy Isten minden nap ott legyen a ti házasságotokban. Törekedjetek arra, hogy megismerjétek őt még jobban, még közelebbről, és merjétek rábízni közös útatokat, jövendőtöket az igazi, élő és örök Istenre. És hiszem, hogy ebben a formában valóban nem számít az, hogy valaki református, római katolikus, hogy valaki evangélikus, hogy valaki baptista. Az élő Isten vezet benneteket, és megadja mindazt, sőt, kiteljesíti mindazt, amit eddig is megtapasztaltatok, hogy a másikban társ és segítő lesz. Mondjátok bizonyossággal újra és újra, Istened az én Istenem. És végül a Szentírás azt is elmondja, nem romantikus képzetként, és nem azért, hogy a könnyeinket törölgessük, elmondja azt is, ami valóság, ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. Ott temessenek el engem is. Kedves testvéreim, kedves Júlia, kedves István, azt gondolnánk, hogy a halál elválaszt bennünket. A halál csak azt tudja elválasztani, ahol szeretetlenség van. A szeretet nagyobb, győztesebb a halálnál is. Ennek üdvtörténeti bizonyosságát Jézus Krisztus adja. A szeretet nem marad a sírban, a harmadik napon feltámad, és hirdeti alkalomról alkalomra, vasárnapról vasárnapra, békesség néked. És hiszem, hogy Jézus Krisztusban a szeretet győzedelmeskedik a mi emberi életünkben is. És még a halál sem fog elválasztani egymástól bennünket. Vezessen hát titeket a Szent Háromság Isten életetek minden napján. Áldjon és őrizzen meg titeket, míg a célhoz boldogan meg nem érkeztek. Legyetek áldottak házatokban, hazátokban, családotokban, életetekben és halálotokban az ő dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, azért álltok itt Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy szövetségeteket az ő segítségül hívásával is megerősítsétek, és arra áldást kérjetek. Fogjátok meg egymás jobb kezét, és mondjátok utánam a házassági eskü szövegét, a gyülekezet pedig fennállva legyen mindennek tanulja. Mondjad először, te keresztény férfi testvérem, én esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten, hogy Júliát, akinek most Isten szín előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segítsen. Amen. Mondjad te is, keresztjén nőtestvérem, én esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten, hogy Istvánt, akinek most Isten szín előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből megyek hozzá, Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segítsen. Amen. A hűség jeléül húzzátok egymás ujjára a gyűrűt. Házassági szövetségeteket Isten és a gyülekezet szín előtt esküvel is megerősítettétek. Legyen a ti igenetek igen, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásotokat. És az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, reád bízzuk ezt a házaspárt. Adj nekik hosszú életet örömmel és hűséggel, kegyelemmel és békességgel teljeset. Add, hogy mindegyikük a másik javát keresse, és kölcsönösen osztozzanak egymás örömében és bánatában. Ajándékozd meg őket a te szent lelkeddel, a bölcsesség és szeretet lelkével a gyülekezet közösségében. Ajándékozz meg őket élő reménységgel, igazi szeretettel, hogy családi otthonuk tanúbizonsága lehessen a te szentségednek és szeretetednek. Mindenható atyánk, őrizd meg őket mind a földön, mind az örökkévalóságban. Ami Urunk, Jézus Krisztusnak, a világ megváltójának nevében kérünk. Amen. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot, a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadják szeretettel ünnepi alkalmunk jeléül a házasságkötési emléklapot és egy szentírást Isten igéjének tanulmányozására és az ő szavának meghallására. Isten áldjon. Kedves Júlia, kedves István, ünneplő gyülekezet, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon néktek békességet. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünk végéhez értünk, foglaljuk el helyünket. Záró énekünk a 434. dicséretünk lesz. Első két versszakával énekeljük el ezt az éneket. Első és utolsó versszakával énekeljük el az éneket.
Fogjad a kezünk, míg megérkezünk, kísérd népteink, értünk végeink, és harocsmadozva járunk, nektek támaszt hadd találunk, míg elfogy az út, s menj be nyitsz kaput.
Áldás, békesség, találkozunk a jövő héten is a testvérekkel, orgona szóra, hagyjuk el Isten házát, önök mennek el arra.